aktuális, fókuszba hozzuk.
Egy hete tartotta a 23. soros ülését Dobrona község tanácsa, amelyen a tanácstagok többek közt a tavalyi évi zárszámadást is elfogadták. A bevételek mintegy 80%-ban valósultak meg, 2.417.000 euró összegben. A kiadások összesen 2.428.000 eurót tettek ki. A realizáció nem 100%-os, azonban erre van magyarázat, amelyet mai aktuális vendége, Marian Cardinár polgármester röviden elmond. Még mielőtt átadom neki a szót, jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak, és üdvözlöm stúdiónkban Dobrona község polgármesterét.
Lebo pozdravljeni.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket.
Nézzünk
ki az ablakon, akár havazik. Nyilván április elsője. Sok szeretettel köszöntöm a kétnyelvű községünk kedves polgárait. Tényleg április elsője van, de itt komoly adásról van szó, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek az MMR stúdiójában, és meggyőződésem, hogy az közösen eltöltött idő alatt sikeresen elmondunk minden olyan fontos információt a községünkből, ami érdekli Önöket, illetve amit nekem el kell majd mondanom az adás során.
Igen, engem is sikerült a polgármesternek megtréfálni, nem esik a hó, de a műsor komoly, és nagyon remélem, hogy a válaszok és a 8 tervezett kérdésre komolyak lesznek. Kardinál polgármester úr nagyon röviden foglalja össze a zárszámadás lényegét, illetve a 2025-ös költségvetés módosításához viszonyított végleges arányokat. Mely projektek miatt volt a realizáció 80%-os?
Köszönöm szépen a kérdést. Tehát arról van szó, hogy mindig valahogy egy, illetve két évre előre tervezünk, és itt megközelítő értékeket adunk meg, ha nincsenek végleges tervezői költségeink. Elsősorban pedig azért, mert a fejlesztési tervek keretében be kell tervezünk ezeket a projekteket, és persze, hogyha ezeket nem tüntetjük fel, akkor a pályázat se tudunk jelentkezni, ahol ugye feltétel, hogy a költségvetésben, illetve a fejlesztési tervekben szerepelnie kell őket, tehát itt akkor kevesebb pontot szerzünk, illetve nincsenek még a feltételeink, hogy lehívjuk az eszközöket. Ez minden évben megtörténhet. Mi úgy terveztük, hogy már tavaly elkezdjük az általános iskola épületbővítését, de nem tudtuk még kezdeni, csak az idén. Ez nem gond, de persze azt a programba szerepeltetnünk kellett. Aztán a tavalyi évben terveztük a Strehoci és a Dobronak-hegyi szennyvíz hálózatot, tehát a roma település részét is tavaly elkezdtük volna elépíteni, ez csak az időre húzódott át, tehát ezek azok a részek, amelyekben ugye csökkent a költségvetésünk a tervezethez képest. Persze bizonyos dolgok folytatódnak az idei évben.
Ennyi magyarázattal tartoztunk, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy a rossz gazdálkodás miatt volt csak 80%-os a realizáció. Március közepén Dobronakon, Zsitkócban és Strehocin is lakossági közgyűlést tartottak. Milyen kérdések merültek fel? Kérem, egyet-egyet mindegyik településről.
Igen, ebben az időszakban, tehát már három hónapban, 2026-ban sok minden megtörtént, illetve sok minden folyamatban van a községünkben. Így megtartottuk a lakossági közgyűléseket, és az egyesületek közgyűléseit is. Tehát Zsitkóc tekintetében konkrétan felmerült az a kérdés, hogy mi a helyzet a Green Gardens beruházásokkal, aztán mi fog történni még a Zsitkócban, tehát erről lehet, hogy később szólunk majd. A Dobronak településen bemutattuk a projekteket, ezekről majd szólunk, de talán kiemelhetnénk a biogáz erőmű kérdését, amiről szintén feltételezem, hogy beszélünk a jövőben, az adás folytatásában. Strehociban pedig kisebb kommunális ügyekről beszéltünk, amelyekből néhányat már megoldottunk ez idő alatt. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon problematikus kérdések nem vetődtek fel, és elégedett is vagyok, mivel a községi polgárok is megdicsértek bennünket, amit talán elmondhatjuk, hogy először történt meg, tehát nem mondhatjuk, hogy nem dicsértek volna meg korábban, de a jelenlegi projektjeinkkel kifejezetten elégedettek a községi polgáraink.
Csak egy icipici alkérdés. Green Garden, mikor kezdődik a felállítása?
No, morem povedati, da
el kell, hogy mondjam, hogy mi azt terveztük, hogy ez már ősszel megkezdődik, tehát 2024-ben elkezdtünk beszélgetni, illetve bemutatni ezt a projektet. Augusztusban lesz 2 éve, amikor megnéztem a dokumentumokat, tehát egy kicsit csalódottnak kell lennem, hogy zajlik ezeknek a beleegyezéseknek, illetve véleményeknek a beszerzése bizonyos minisztériumoktól, de tekintet nélkül erre azt hallottam, hogy, illetve azt az információt kaptam, hogy az ünnepek után hamarosan megérkezne, illetve megkapnánk az építési engedélyt az első létesítményekre vonatkozóan, és akkor elkezdődhetne a munka kivitelezése. Maguk az üvegházak pedig körülbelül 1-2 éven belül fognak felállni.
Az imént a polgármester említette már, én meg most csak összefoglalom, Dobronakon évtizedek óta a különböző tulajdonosoktól származó számos ígéret ellenére bűzlik a biogáz erőműből, ami természetesen bosszantja a lakosságot. A községi tanácson a múlt héten elhangzott, hogy pénteken, tehát múlt pénteken, március 27-én találkoznak a biogáz erőmű igazgatójával. Milyen fejleményekről tájékoztathatjuk az érintetteket?
Ezen a helyen szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy elnézést kérjek mindazoktól, akik ezeket a nehézségeket a leginkább megérzik. Elsősorban ugye a bűzről beszélhetünk. Néha éjszaka a zaj is szűrődik ki. Persze mindenre felhívtuk a rendőrség és az illetékes felügyelőségek figyelmét, és mindenki elmondta, hogy minden a törvényes keretek között van. Engemet ez személyesen is már egyszerűen hidegen hagy, és a megtartott találkozón megállapodtunk arról, hogy 1 hónap idejük van arra, hogy írásban válaszoljanak a bizonyos gondokkal feltett kérdéseinkre, illetve megmagyarázzák ezeket, vagy illetve elmagyarázzák, hogy hogyan fogják ezeket a gondokat elhárítani, illetve csökkenteni, amennyiben ez nem történik meg, akkor természetesen folytatjuk mindazt, amit már megbeszéltünk a lakossági közgyűléseken is, tehát, hogy ki kell követelni minden illetékes felügyelőségtől, amelyek a működési engedélyhez hozzájárultak, hogy ugye ezeket hozzák összhangba a mi követeléseinkkel, tehát maga Dobronak községgel. Ha emlékeznek erre, többször, egyszer vagy kétszer már elmondtam, hogy Dobronak község nem vett részt az építési engedély második fázisának, a biogázerő második fázisához, tehát ebben az eljárásban, hanem csak az első fázishoz, és ha mi részt vettünk volna, akkor ezt nem engedhettük volna meg, mert úgy véljük, hogy később sok minden történt, és maga az alapanyag is, amely most a biogázerőművünkbe érkezik, az előző környezetvédelmi engedélyben azt nem tettük lehetővé, hanem csak az első részben elfogadott alapanyagokkal dolgozunk. Persze ma erről nem beszélhetünk, tehát én még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy várjuk, hogy egy hónapon belül lássuk, hogy mi történik, mi változott, és erről tájékoztatni fogjuk a községi polgárainkat is.
A türelem rózsát terem, de ez esetben Dobronakon kötve hiszem, hogy rózsa fog teremni. Polgármester úr, ki jelenleg a tulajdonosa, működtetője a biogáz erőműnek Dobronakon, és melyek ezek az alapanyagok, amelyek a második fázisban valamilyen úton, módon bejutottak a biogáz erőműbe?
Mindig az előző üzemeltető üzemelteti. Persze, de vannak alvállalkozók, ami magukat, az alapanyagokat illeti. Itt a hulladék, a biológiai hulladék a kérdéses, amelyek nagy energiaértékkel rendelkeznek, de úgy véljük, hogy ennek következtében később, amikor ez ugye kiég, akkor ez növeli a bűzterhelést, a másik pedig az, hogy csak a 20%-nyi növényi alapanyag, kukorica az, tehát hogy kukorica, tehát az egyik pozitív tulajdonság az, hogy szót fogadtak, és hogy most elfogadnak minden zöld hulladékot, például a füvet is, tehát a füvet is minden községi polgár leadhatja a biogáz erőműben, ennek ugyan alacsony az energiaértéke, de még mindig elfogadhatóbb, mint más számunkra megkérdőjelezhető alapanyagok. Mi azt szeretnénk, és nem szeretnénk, hogy ugye ezeket feldolgozzák a községünkben. A türelem az egy dolog, a másik dolog pedig még mindig az, hogy szeretnénk egy utolsó lehetőséget nyújtani a biogáz erőműnek, mégiscsak itt energiatermelésről van szó, de azt szeretnénk, hogy ez olyan módon, tehát ez jelenleg olyan módon zajlik, amely Dobronak község számára nem elfogadható.
Várjuk tehát a következő lépést. Hasonlóan, mint a következő kérdés kapcsán, tehát hosszan húzódik még a COVID időszaka előttről a Bakonaki tó iszap kiszállítása. Kedves hallgatóink, most ha látnák Kárdinál polgármester arcát, hogy mosolyog, tudom, hogy ez a mosoly mit jelent, és hamarosan el is mondatjuk vele. Az utolsó információk értelmében nem, hogy az iszap nem lett kiszállítva, amit sokszor ígértek, hanem a halakat is visszatelepítették a tóban. Röviden, mi várható, és mennyire árvízbiztonságos a beiszaposodott tó?
Köszönöm szépen a kérdést. Tényleg elmosolyodtam, nyilván ez inkább savanyú mosoly volt, ez nem látszott a rádió hullámokon keresztül. Nem csak szomorú vagyok, hanem nagyon sajnálom, illetve csalódott vagyok, hogy azt, amit a minisztériumokban, illetve a médiumokon keresztül, illetve a vízügyi igazgatóság ígért, tehát konkrétan azok, akik felelnek a Muravidékünkért, persze ebből semmi nem valósult meg. Többször elmondtam azt, hogy minden, amit a községnek meg kellett tennie, azt megtettük. A környezetvédelmi engedélyt beszereztük. Beszereztük az kiszállítás, illetve a lerakásra vonatkozó engedélyt. Aztán az elemzéseket is elkészítettük, magát az iszapot is elemeztettük, illetve a térséget, ahova ezt leraknánk. Aztán elkészítettük a terveket, hogyan újítanánk, felszanálnánk a tavat. A végén úgy alakult, hogy papírunk volt, de pénz nem volt, aztán volt pénz, aztán de már elavultak a papírok. Jelenleg egy ilyen status quo helyzet alakult ki, tehát arról van szó, hogy mi követeltük, hogy a víz legyen a tóban, addig, amíg ki nem derül, hogy mi lesz a sorsa. Ez volt a követelésünk, tehát, hogy akkor legyen ott az az iszap is, és várjon. Sajnálom, hogy elvesztegettünk 4 évet összesen. Részben ez negatívan hatott a turizmus fejlődésére is. A turisták is elégedetlenek, illetve a horgászok is. Jelenleg van víz a tóban, a horgászok visszaengedték a halakat a vízbe. Sajnos ezt nem is tudtuk a kezdetekben, annak ellenére, hogy ez a mi községünkben zajlik. Tehát, hogyha mi egyeztetünk, és a község arra törekszik, hogy a Bakonaki tót valójában rendezze úgy, ahogy kellene, lennie kellene. Persze, még mindig a Környezeti és Idegenforgalmi Intézettel folyik, akkor tényleg kell először egy decemberben a vízügyi igazgatóság részéről kaptunk egy ígéretet, hogy ez megvalósul. Csak várjuk, hogy ez az idén lesz, vagy 10 év múlva. Reméljük, hogy minél hamarabb. De az is igaz, hogy az idei évben megtisztítják a patak medrét a településen keresztül. Aztán az új vezetőség megígérte, hogy elgondolkodnak azon, hogy hogy lehetne lépcsőzetesen kialakítani, tehát, hogy a tó felett egy kis vízfogót telepítenénk, hogy lassabban tudnánk lefolyatni a vizet a tóba, és a tóból ugye a településen keresztül, a patakon keresztül. Ezek olyan dolgok, amelyeket a múltban már elvégezhettünk volna, de az is igaz, hogy Szlovéniában, illetve a Mura vidéken, és illetve a tájvédelmi parkban annyi a tó, hogy sokszor figyelmeztettük erre a tóparti települések találkozóján. Még a pilóta projekt, a kísérleti projekt sem valósult meg.
A vízgazdálkodási igazgatóság válaszát adta közben a kezembe a polgármester. Engem inkább most az érdekel, hogy ezeket a megoldásokat, amit említett, és ami ugye valamilyen módon a árvíz veszélyt tudna elhárítani, ki adta ezeket az ígéreteket? A vízgazdálkodási vállalat, vagy ki? Hogy azért akkor tudjuk, hogy ki mit ígért Dobronaknak.
Igen,
itt a természeti erőforrásokról és területrendezési minisztériumról van szó, aztán a vízügyi igazgatóságról. Ezt 12.-9-én kaptuk meg, erre mi válaszoltunk is, és most várjuk a találkozót, tehát egy operatív gyűlést, amelybe bekapcsoltuk a Naturparkot, illetve a Környezet és Idegenforgalmi Intézetet is.
Én most konkrétan a Bakonaki patakra gondoltam meg a visszárolók megoldásra. Menjünk tovább. Hasonlóan ugye még maradunk itt egy icipicit a tó irányában, de más kérdésben. A közelmúltban a régiós média közül többen foglalkoztak az úgynevezett Lászlóék ügyének kronológiájával, illetve a Bakonaki tó irányába vezető kerékpárút megvalósításához szükséges telkek árának bírósági meghatározásával. Ennek értelmében Dobronak község tanácsa a 22. ülésen határozatba foglalta, hogy a tulajdonosoknak négyzetméterenként 7,86 eurót fizet ki, illetve 1-2 arányban telekcserét ajánl fel. Polgármester úr, hány tulajdonos kér pénzt és hányan telekcserét? És az egész ügy költségei mennyit tesznek ki, mennyit visznek el, ha így fogalmazhatok, a községi kasszából?
Igen, most itt a diót törünk, de helyes, hogy tájékoztassuk, nincs ezzel semmi probléma. Tehát ami a Dobronak és Kevele közötti, Kobilje közötti kerékpárutat illeti, itt 54 tulajdonost érint ez a projekt, tehát körülbelül 10 hektárnyi területet, ebből 6 hektárt fogunk elcserélni, tehát azok számára, akik szeretnének földet, azok aláírtak egy megállapodást, hogy 1-2 arányban, tehát még egyszer annyi földet biztosítunk a javukra. Azok számára, akik nem foglalkoznak mezőgazdasággal, ők beleegyeztek a kifizetésbe. Ez a sajnálatos bírósági döntés, tehát a bíróság úgy döntött, ahogy döntött, mi ezzel egyet értünk, illetve egyet kell értenünk. Nem szeretnénk ezt aláásni. Persze folytathatnánk a bírósági eljárást, lehet, hogy 2-3 év múlva sikerrel is járnánk, de ennek nincs értelme, hogy 1000-2000 euró miatt ennyi időt elhérdáljunk. Ezért inkább azt mondtuk, hogy elfogadjuk ezeket a fellebbezéseket, és a községi tanácson is elfogadtuk, hogy kifizessük a meghatározott összeget. De még mindig azon a ponton vagyunk, hogyha nem lent volna bíróság, akkor szinte ugyanazon árat kifizethettük volna. De miért? Azért, mert az ár, ugye van maga a telekár, aztán ide jön még a kártalanítás összege is. Mivel ezt a mai napig még nem oldottuk meg, ezt most kezdjük el megoldani, mivel nem volt elaborátumunk a Geodéziai Intézettől. Ez egy hosszan elhúzódó folyamat, hogy miért nem tettük meg ezt már a folyamat kezdetén? Mi, amikor elfogadtuk a projektet, tehát a jóváhagyással, tehát hogyha nem szerezzük meg a projektet, akkor nem vásárolhatjuk fel a területeket. De még egy szomorú történet van, amitről már akkor is szóltam, hogyha meg lett volna a tagosítás, ezt végrehajtottuk volna, akkor ezt a térséget kimértük volna, tehát hogy mennyi lenne szükség, mennyi területre lenne szükség a kerékpárúthoz, és senki sem ennyit sem vesztett volna, ezt az állami, illetve a községi területekből fedeztük volna, és ugyanúgy kialakítottuk volna a kerékpár utat, mint most. Sajnos most van némi negatív reklám, én sajnálom, illetve, hogy ilyen úton kellett ezt megoldanunk, de a vége-végén ez egy nyilvános infrastruktúra, amit mindannyian használni fogunk. Még ki kell emelnem, hogy ez egy dűlő út. Tehát most úgy alakítottuk ki, hogy ez kerékpárút, illetve egy gyalogút, amelyet szintén kimértünk, és hogy ezt tisztességesen meg is vásároljuk. És még egyszer elnézést kérek, hogy ez némileg több ideig, illetve tovább tartott.
Arra való tekintettel, hogy az hangzott el, ha jól értettem, hogy a község a bírósági eljárás előtt vagy nélkül is ennyit fizetett volna ki négyzetméterenként, ez azt jelenti, hogy a 7,86 euró nem csak a kártérítést tartalmazza, hanem a többi, ami még hozzájár, tehát a terméskiesés és többit is. Tehát több részből tevődik össze, nem csak a földért járó összeg.
No, mi prvém délo imeli.
Mi az első részben kiszámítottuk, illetve ezt egy bírósági értékbecslőt is felkértünk, hogy becsülje fel a magát a telek értékét. A második érték pedig a kiesés, tehát a 2-3 év termékkiesést hivatott fedezni. Ott egy dűlőút zajlik, tehát ott nem termeltek volna semmit. Mi kértük, hogy ezt vegyék figyelembe. Tehát nem meg 7,68 euró, de nagyon közel értünk volna ehhez az értékhez. De legyen most így, ahogy meghatározta a bíróság, legyenek elégedettek az emberek. A község községet nem nagy kár érte. Még egyszer ki kell emelnem, hogy nem szabad összekevernünk az állami projekteket a helyi projektekkel. Elnézést kérek.
Rendben van, ugye ez már egy icipicit bővebbre, én csak erre az egy kerékpár útra szerettem voltanak kitérni, és most akkor rendeződni és befejeződni látszik ez az ügy.
Igen, így van. Ezekben a napokban mindenki megkapja a szerződés aláírásra vonatkozó meghívást, és ennek ezt követi majd a telekcsere, illetve a kártérítés, illetve a vételár megfizetése.
Kedves hallgatóink, önök az aktuálist hallják, benne Dobrona község polgármestere Marian Kardinál úr a vendégünk. Most egy icipici zenei bejátszás következik, és folytassuk a beszélgetést. Vendégem a polgármester Dobronak községből, tehát Marian Kardinál úrral beszélgetünk a folytatásban is. Amikor a 2026-os és természetesen 2027-es költségvetésről elfogadták a szabályrendeletet, a második olvasatban arról is határoztak, hogy a megbeszélt 70-30 százalékos finanszírozási arány mellett a községi kasszából költségvetés módosítással a Dobrona községi magyar önkormányzati nemzeti közösségnek a nemzetiségi hivataltól megjáró összegből még plusz 15%-ot ítélnek oda céleszközként a dobronaki kétnyelvű általános iskola felújítására. Közben a nemzetiségi közösség a közigazgatási minisztériumhoz intézett levelében érdeklődött ennek helyességéről. A múlt szerdán érkezett válasz szerint, ha jó értelmezzük, erre nincs mód. A finanszírozás direkt és az aláírt elosztási megállapodás alapján 70-30 arányban folyósítják. A kérdés az, hogy a község miből akarta költségvetési módosítással biztosítani az ígért 15%-os plusz összeget.
Hvala lepa za to vprašanje.
Köszönöm szépen ezt a kérdést. Először is azt, amit még egyszer szeretném kiemelni, hogy itt a kétnyelvű községnek szánt, a kétnyelvű ügyvitelre szánt eszközökről van szó, tehát mind a község, mind pedig a magyar nemzetiségi, tehát mind pedig a Dobrona községi magyar önkormányzat tekintetében. Minden község eldönti ezt az elosztási arányt, tehát a község ebből a címből körülbelül 84 000 eurót kapott a Dobronak, a Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pedig 195 000 eurót. Tehát akkor tekintettel arra, hogy megközelítsük a kívánságokat, mivel mi is társalapítói vagyunk bizonyos közintézeteknek, főleg a kétnyelvű általános iskolának, ahol egy körülbelül 1 300 000 eurós beruházás folyik, akkor mi azt javasoltuk, hogy azokat az eszközöket, amelyeket a 84 000 eurónkból 15%-ot jóváírunk a Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részére, amelyeket beruházásokra lehetne fordítani, és ezt az kétnyelvű általános iskolánkba ruháznák be. Tehát itt azt hiszem, hogy a minisztérium nem értette meg, hogy miről van szó, mivel 70-30 ugye itt az elosztás, tehát itt a mi nekünk járó összeg 15%-áról van szó. Tehát egy kicsit furcsának tűnik ez, hogyha a községi tanács ezt elfogadta, akkor ezt a döntést miért nem veszik figyelembe. Én remélem, hogy a végén ez valamennyiünk elégedettségére fog lezárulni ez az ügy.
Köszönöm a magyarázatot, noha választ a kérdésre nem kaptunk egyértelműen, ugyanis a 30% megjáró eszköz, ugye a szerződés alapján, a község és a nemzetiség közötti szerződés alapján az elosztási arány 30 a községnek, 70 a közösségnek, az összegeket a polgármester elmondta. No most a községnek megjáró 30% arról volt szó, hogy ez a kétnyelvű ügyvitel megvalósítására kell. Akkor hogyan tudná ennek ebből 15%-ot átadni még a nemzetiségnek? Ez a kérdés csak. Tehát akkor megcsorbítanák az ügyvitelre fordítandó eszközöket?
Ani naša dvojezičnost, no naša ola
dvojezičnost. Kétnyelvű általános iskolánk nem egy kétnyelvű intézmény, tehát mi sem értjük meg egymást, elnézést kérek, ami a 70-30-as megosztást illeti, tehát hogy értsük egymást, ezt a tavalyi évben fogadtuk el, és ez egy szabályrendelet, tehát a 195 000 eurót a Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közvetetten kapja meg, mi arról nem dönthetünk. Mi arról dönthetünk, tehát a községi tanács a saját a községnek megjáró részről dönthet, amit a községi tanács ugye erről döntést is hozott. Ezt kétnyelvű történetre kell fordítani, és ez ugye a kétnyelvű általános iskola is egy ilyen kétnyelvű intézmény. Köszönöm szépen.
Polgármester, nem fogom hagyni, tehát 84 000 euró ezen a címen a községnek azért járt meg, hogy az ügyvitel kétnyelvűen megvalósuljon, stimmel? Igen, bólogat a polgármester. Akkor, hogyha önök többet, mindegy milyen célra a nemzetiségi közösségnek adnák, akkor az ügyvitelre kevesebb maradna, igaz?
Mi tudatosan döntöttünk erről. Azt a hiányzó 15%-ot nekünk a saját költségvetésünkből kell fedeznünk, és ezért szeretném, hogy megértenik, hogy ezeket a forrásokat tényleg az oktatásba, illetve a kétnyelvű általános iskolai beruházásokra fordítsuk. Na látják, hogy sikerült kibogozni ezt a gordiuszi csomót.
Oké, most akkor én összefoglalom. Ha a minisztérium beleegyezését adta volna, akkor ez a bizonyos 15%, ami 42 000 eurót tesz ki, nem terhelni a 84 000 eurós kontot, hanem a községnek egy másik kontójáról lenne utalva a nemzetiségnek céleszközként, hiszen a kétnyelvű általános iskola természetesen a kétnyelvű területen mindenkinek ügye. Jó. Rendben van, ezt a gordiuszi csomót is megoldottuk, akkor megyünk tovább. Még egy gordiuszi csomó, égető kérdés, Dobronak községet is érinti, a Lendvai Egészségház alapító szabályrendelete, amelyből jelenleg két darab is van, tehát kettő, és még nem látszik az út vége, hiszen egyik sem érvényes. Holnap április 2-án, és ez nem április 1-i tréfa, megjelenik a nyilvános felhívás az igazgatói tisztség betöltésére, ami azt jelenti, hogy az új törvény értelmében jelentetik meg a feltételeket, de a folyamat a meglevő helyzet szerint valósul majd meg, ugye ezt ki kell várnunk. Mit tehet Dobronak annak érdekében, hogy a 7 alapító kiegyezzen, és hogy a dobronaki tervek is megvalósuljanak konkrétan a védőnői helységeket illetően?
Pipaše samo stavek.
Még csak egy mondatot szeretnék az előző kérdéshez hozzátenni, főleg az alapszabály tekintetében. Szeretnék mindenkit megdicsérni, hogy egy olyan alapszabályt készítünk, amely mindenki érdekeit figyelembe veszi, és mindenkinek megfelel. Ami az egészségházat illeti, illetve ezt a problémakört illeti, el kell, hogy mondjam, hogy tényleg csalódott vagyok azzal kapcsolatban, hogy bizonyos folyamatokat hogyan tolmácsolunk magunknak, és illetve a rendeletekkel kapcsolatban, illetve a vezetési gondok megoldására történő folyamatokkal kapcsolatban. Szeretném kiemelni, hogy Dobronak község és Lendva község elfogadta a rendeletet valamilyen gyorsított eljárás keretében azzal, hogy nem vette figyelembe a többi község figyelmeztetését, ugye ez Lendváról van szó, hogy minden község üljön le egy asztalhoz, és próbáljuk összehangolni az ügyeket, és akkor minden község mindkét rendeletet el tudja fogadni első olvasatban, és aztán tudjuk folytatni ezeket a folyamatokat.
Polgármester úr, erről tájékoztattuk a nyilvánosságot, és igen, tudjuk azt, hogy eddig mi történt. Mit lehet tenni, hogy ez a gordiuszi csomó is megoldódjon? Tehát mit tehet Dobronak? Hiszen érdeke, hiszen javasolta azt, hogy az egészségügyi állomásokat is kapcsolják be a közös társfinanszírozásba, hogyha egyszerűen fogalmazhatok.
Точно тако.
Igen, erről van szó.
Gréza Tóda.
Végső soron arról van szó, hogy mindannyian felelősek vagyunk. Többi község is tudatában van annak, hogy felelősek vagyunk a községi polgáraink egészségért, és ezért is szerettük volna, hogy ezt a szabályrendeletet összehangoljuk. És Lendva község már elfogadta a dokumentumot második olvasatban, már közé is tette, ez nem helyes. Mi 6 község pedig az törvényekkel összehangolt tervezetet, és Lendva községnek is elfogadható módon összehangoltuk, és most ilyen vákumban vagyunk, tehát közé tettek egy nem érvényes dokumentumot, nekünk pedig van egy dokumentum, amelyet 6 község ratifikált, tehát ez 6-1 arány.
Igen, de megoldás még mindig nem nincs sehol sem, tehát nincs az a fény az alagút végén. Néha az az érzésünk nekünk kívülállóknak, újságíróknak, ha úgy akarjuk, hogy ez a 7 község, 7 különböző kontinens és nagy óceánok vannak a községek között, és valamilyen úton, módon nem tudnak dűlőre jutni, vagy egy asztalhoz ülni, és ha kell, ütni is egymást, de mit tesznek, mit lehet tenni, ha várunk, akkor...
Szeretnék elnézést kérni a községi polgároktól, hogy erről egyáltalán beszélgetnünk kell. Kérem, értsék meg a többi községet, hogy szeretnénk megoldást találni, és kérem Lendva községet, hogy álljunk össze, üljünk egy közös asztalhoz. Az intézet tanácsát is arra kérem, hogy mindannyian találkozzunk, és az Isten szerelmére oldjuk már meg egyszer és véglegesen ezt a kérdést, találjuk meg a megfelelő embereket, akik hajlandóak átvenni a vezetést, illetve ellenkező esetben ugye a személyzet is távozhat. Mi mindenképpen szeretnénk, hogy megoldódjon ez. Mi szeretnénk ezt rádión kívül megoldani, és szeretnénk, ha önök csak beszámolnának róla, hogy milyen megoldás született.
Ezt szeretnénk mi is. A műsor vége felé tartunk, és szóljunk még a jól haladó beruházásokról és tervekről Dobronak községben. Először is, hol tart az idősek otthonának építése? Arra jártam, és látom, hogy vannak épületek már.
Ja, ze, glede na to, kakšnih leti smo, da se
tekintettel arra, hogy milyen években járunk, remélem, hogy a mi községi polgáraink, illetve mindannyian most már ugye látszanak az épületek kontúrjai, lassan már befelé haladnak a munkálatok, és minden terv szerint folyik. Tehát akár ősszel már az első lakók is megérkezhetnének ebbe az idős otthonba, tehát ez a Rakicsáni idős otthon kihelyezett egységeként fog működni, tehát az erről szóló információkat körülbelül egy hónap múlva fogjuk nyilvánosságra hozni.
Pozitív a következő is, vagyis hát erre a kérdésre is pozitív választ várok. Mi a helyzet a Radomosi úttal és a miniszterasszony ígéretével?
Ha
az ISAP-ról beszélgettünk, itt a Radomosi úttal kapcsolatban volt türelmünk, és a még aktuális kormány meghallgatott bennünket, és jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik. Tehát a következő napokban várjuk a szerződés aláírását, és úgy, ahogy a feltételekben az szerepelt, az őszi időszakban már talán átadjuk rendeltetésének az utat. Itt szeretnék nyilvánosan köszönetet mondani a minisztériumnak és mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson.
Ha jól emlékszem, március 11-én vagy 12-én jelent meg a pályázat, igaz? Nyilvánosan.
Ja, 26-ig.
Igen, 26-án volt az ajánlatok felbontása, és ezekben a napokban várjuk a szerződés aláírását. Szeretném kiemelni, hogy nem csak a Dobronak községi útszakasz megvalósításáról van szó, hanem a Radomosi út Radomos felé, és a Turnisse felé vezető út részét is, tehát a Lendva és a Turnisse községekhez tartozó útszakaszok is felújulnak.
Na és most még egy 395 ezer eurós kérdés, ugyanis mit terveznek az elnyert, az Örökség és a Jövő hídjai című projekt visszanemtérítendő támogatásból, amint mondtam, 395 ezer euróról van szó, aminek szerintem mindenki nagyon örül, talán még a legjobban a zsitkóciak.
Ja,
igen, szeretnék köszönet mondani mindenkinek, aki döntött a pályázatunkról. Ez egy olyan pályázat, melynek keretében felvásároljuk a községi igazgatóság, illetve a falu otthon helyiségeit, ezeket fel is újítjuk, aztán itt biztosítani fogjuk a védőnői szolgálat, illetve az egyesületek, illetve a levéltárnak szolgáló helyiségeket. Zsitkócban pedig szanálni fogjuk, és helyreállítjuk a teljes falu otthont, tehát én remélem, hogy ez már egy 10 éve húzódó folyamat, hogy keressük a pénzt a falu otthon. Itt nem csak a homlokzatot felújítjuk, nem csak a homlokzatot, hanem energetikai megoldásokat is keresünk, aztán a mosdókat, a külteret is rendezzük, a részben a tűzoltókat is kiszolgáljuk, a tetőcsere is benne van, és remélem, hogy minden, amit már ígérgettünk egy ideje, és a zsitkóciak ezt mégis érdemlik, tehát, hogy ez az idei évben megvalósul.
Kedves hallgatóink, én nagyon remélem, hogy az elhangzott válaszok közül egyik sem volt április 1-i tréfa. Az aktuális vendége volt Márián Kárdinár, Dobronak község polgármestere, akinek köszönöm a műsorban való közreműködést. Király Tomislav hangtechnikus és Kósa Péter tolmács nevében Cigán Szilvia köszöni meg a figyelmüket. A viszonthallásra!